Üdvözlünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egyik üzenetét hallgatod. A Keresztény Közösség Egyház egy fiatalos és dinamikusan működő gyülekezet Székesfehérváron. A mai tanítást Demény Gézától hallhatjuk.
Én is szeretek célokat leírni. Tudjátok, miért jók a célok? Azért, mert amikor az év végén visszatekintesz ezekre a célokra, látod az előre haladást az életedben. Látod azt, hogy visszanézel egy évre, és látod azt, hogy wow, ezt elértem. Ennyit változott az életem, ennyire haladtam előre. Zsanival néha így visszanézünk az előző éves céljainkra, és nevetünk rajta, hogy ha, ez kész, ilyeneket írtunk. Tehát, hogy el se tudjuk képzelni, hogy egy évvel ezelőtt hol voltunk, és hogy mennyit változtunk azóta, és hogy mennyire egy következő szintre ment az életünk. Szóval írjatok célokat. Én három csoportba szoktam osztani a céljaimat. Háromféle kategóriába sorolom őket. Az egyik a személyes célok. Ide kerül bele az, hogyha mondjuk meg szeretnék tanulni angolul rendesen, mondjuk egy középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsga, vagy bármilyen ilyen személyes cél. Aztán anyagi célok. Anyagi céljaim közé szoktam a munkahelyi céljaimat, hogy mennyit szeretnék keresni, mi az, ami tovább lépést szeretnék az életemben. Illetve a harmadik az pedig a szellemi célok. A karakterbeli célok, hogy én mint Demény Géza, miben szeretnék változni, miben szeretném, hogyha előre haladna az életem. És tök jó dolog, tök jó, hogyha ezeket leírjátok, mert nagyon-nagyon sokat tanultok ebből, és nagyon azt látjátok, hogy mindig előrefelé halad az életetek. Nem baj, hogyha mindent nem értek el egy év alatt. Vannak olyan dolgok, amiket nem érünk el, de vannak dolgok, amiket viszont elérünk. Szóval ez jó. És előző alkalommal is, hogyha itt voltatok itt a Petőfiben, akkor tudjátok, hogy arról tanítottam, arról beszélgettünk, hogyan léphetünk a következő szintre. Emlékeztek, itt volt 12 kém elől. És arról beszéltünk, hogy hogyan juthatunk be az ígéret földjére, abba az életbe, amit Isten szeretne az életünk számára. És ki emlékszik arra, hogy mi volt az a négy dolog, amiről beszéltünk? Ki emlékszik? Mi volt az első? Tudom, hogy utáljátok, amikor a tanárotok is így visszakérdez, az, hogy mit tanultunk előző óra. Na, mi volt az első? Ez az. Nagyon jó, ez volt az első. Igen, hogy ne nézzünk az óriásokra, hogy lássuk a természet feletti szemmel, lássuk a dolgokat, és ne a fizikai szemünkkel. Mi volt a második? Ez az, nagyon jó. Ez volt a második. Nagyon jó, ötös. Harmadik. Igen, ez az. Maradj magabiztos. Negyedik. Amiben hiszel, olyan lesz az életed. Nagyon-nagyon jó. Szóval erről beszéltünk az előző héten, hogy hogyan tudunk egy következő szintre jutni az életünkbe. Mert hiszem azt, hogy Istennek az a terve, hogy egy következő szintre jussunk. Oké, a mai napon viszont arról szeretnék beszélni, hogy mi is ez az új szint. Mi is a cél. Mert én, mint ennek a gyülekezetnek a pásztora, leültem és elkezdtem gondolkozni azon, hogy milyen célokat szeretnénk felállítani erre az évre magunknak, mint gyülekezetnek. És sokat beszélgettünk arról az előző időszakban, hogy milyen programbeli vagy számbeli céljaink vannak, vagy helyszínbeli céljaink vannak, de a mai napon nem erről szeretnénk beszélni, mert ezeket már tudjátok. Tök jó lesz az év, tele lesz tök jó dolgokkal, itt van a tojáskereső verseny nem sokára, aztán baseballtábor, partik, konferenciák, vannak, akik jönnek Londonba, lesz itt is egy konferencia, lesz karácsonyi tündöklés, szóval tök jó dolgok fognak történni ebbe az évben, és nagyon izgatott vagyok. És ezek a célok, amiket már felállítottunk, de most egy kicsit a szellemi célokról szeretnék beszélni. Arról szeretnék beszélni, hogy mi az, amit el akarunk érni ebbe az évbe. Ahogyan látom ezt a gyülekezetet, amikor visszanézünk 2013 végén. Miben változzunk? Mi az, amiben változnunk kell? és egy következő szintre lépjünk. Oké, szóval készen álltok erre? Zsír? Oké. Szóval leírtam 4 dolgot. 4 ilyen célt. 4 témát igazából. 4 területet, amiben az a vágyam, hogy növekedjünk a következő évbe. Oké? Az első ilyen dolog, ez a gondolat, amiben szeretném, ha növekednénk. Ha helyesen hiszel, helyesen fogsz élni. Az utóbbi időszakban, az utóbbi hónapokban nagyon sokat beszéltünk erről. Ha helyesen hiszel, helyesen fogsz élni. Szeretném, hogyha egy olyan gyülekezet lennénk együtt, amelyik tele van hittel. Minden egyes ember, akik itt vannak, ez az 50 ember, szeretném, hogyha 2013 végére ez a gyülekezet tele lenne hittel. Hittel a jövőnkre nézve, hittel egymásba, hittel Istenbe, Istenre nézve, hittel a Bibliába, az Isten szavába, és a gyülekezetbe, és egymásba. De nem csak az a célom és célunk, hogy pusztán higgyünk Istenben, hanem hogy helyesen higgyünk. És most itt szeretném kiemelni azt, hogy helyesen. Mert a hitet határozza meg, hogy milyen életet élsz. Emlékeztek, erről sokat beszéltünk az előző időszakban. Amiben hiszel, olyan lesz az életed. Igaz? Amiben hiszel, olyan lesz az életed. Minden innen indul ki. Mindennek az alapja a hit. Ahogyan gondolkozol, amiben hiszel, olyan lesz számodra az élet. Ha hiszel az UFO-kban, akkor meg fognak jelenni neked az UFO-k. És le fognak szállni, és be fognak mászni az ágyadba, és ott lesznek. Mert ebben hiszel. Amiben hiszel, olyan életed lesz. Ha a szegénységben hiszel, akkor szegényes életed lesz. Ha abban hiszel, hogy lehetsz jómódú és gazdag is, akkor az leszel. Ahogyan látod a világot, olyan lesz számodra a világ. És tudjátok miért? Mert minden ember fejében van egy szűrő, amin keresztül nézzük a világot. Miért van az, hogy 2 ugyanolyan ember, vagy 2 ember ugyanabban a szituációban máshogy látja a világot? Miért van az, hogy ugyanabban a szituációban kerülnek, ugyanabban a körülményben van 2 ember, és az egyik így látja, a másik pedig úgy látja? Azért, mert a hitünk és a gondolataink meghatározzák, hogy hogyan látjuk a világot. Ahogyan látod a világodat, olyan lesz számodra a világ. És ez egyben tök jó dolog, más részről meg egy kicsit rémisztő. Ez ugyanolyan, mint egy szemüveg. Hogyha ki tudnánk rakni ezt a képet. Szóval ez ugyanolyan, mint egy szemüveg, amikor felveszünk különböző napszemüvegeket. Az egyik narancssárga, a másik kék, a harmadik szürke, a negyedik, mit tudom én, zöld. És ahogy felveszed, más színbe fogod látni a világot, máshogy látod a körülményeidet. És ugyanígy van az életünkben, hogy amilyen szemüveget hordasz, olyan lesz számodra a világ. Mert a gondolataik határozzák meg az életünket, igazság szerint. A hitünk, hogy hogyan látjuk a dolgokat, hogy miben hiszünk. És éppen ezért bátorítalak benneteket, és bátorítalak arra titeket, hogy legyen egy helyes hitetek, hogy helyesen éljünk. Legyen egy helyes hitet, hogy helyesen éljünk. A helyes hit gyümölcse, következménye, a helyes élet. Szóval először kell, hogy helyes legyen a hited, és utána ennek a következménye, ennek a gyümölcse lesz az, hogy helyesen fogsz élni. Nem fordítva. Szóval, amikor helyesen hiszel, akkor más szóval el fogsz ámulni, hogy milyen dolgok fognak történni az életedbe. El fogsz ámulni a gyümölcsökön, amik hirtelen megjelennek az életedbe. Jó dolgok meg fognak jelenni az életedbe. És ezek a helyes élet gyümölcsei lesznek. Mindenféle erőlködés nélkül. Szeretnék nektek felolvasni egy igét. A János 15:5-öt. János 15:5 azt mondja, igen, én vagyok a szőlőtő, és ti vagytok a szőlőveszőim, a veszőim. Aki bennem lakik, és én ő benne, a sok gyümölcsöt terem, Nélkülem azonban semmit sem tehettek. Hogyha azt a növényt ide tudnátok hozni nekem, hoztam nektek valamit. Oké, hoztam ide nektek egy növényt, elloptam a nagymamámtól, mert nálam nincsen ilyen. Tehát ilyen élőlények nincsenek nálam. Egyszer volt egy növényem, anyukám odaadta a legigénytelenebb növényt, ami csak létezik a világon. Nem kell neki fény, nem kell neki szinte, nem kell locsolni se. Nálam kiszáradt és megdöglött. Tehát így... Nem tudom, hogy csináltam, de tényleg. Tehát nálam egy növény sem, még a kaktusz is elpusztul nálam. Szóval hoztam nektek egy növényt, és ezzel szeretném bemutatni nektek ezt az igét, hogy miről is szól. Azt írja ez az ige, hogy jó, ez nem egy szőlő, tehát gondolom mindenki rájött erre. Ennek mi a neve, anyu? Ez, micsoda? Leander. Jól mondtam? Leander. Oké. Okay. Szóval, ahogy látjátok, ez nem szőlő, de most gondoljátok azt, hogy ez egy szőlő. Oké? Okay? Tehát, minthogyha ez lenne ez a szőlővesző, ezek meg a szőlő szemek. Jó? Gondoljunk most erre. Szóval, azt írja az ige, azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, mármint Jézus szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők. És utána azt mondja, hogy aki én bennem lakik, és én ő benne, a sok gyümölcsöt terem. Nélkülem azonban semmit sem tehettek. Szóval azt írja ez az ige, hogy mi vagyunk ezek itt, ezek a szőlővesszők. Mi vagyunk ezek a szőlővesszők. És a gyümölcsök az igazából a szőlővesszőn jelennek meg. Igaz? Na most, ez a gyümölcs, ez csak úgy, ez hogy jelenik meg? Valaki tudja? Hogy jelenik meg a gyümölcs, a szőlő? Valaki látott már olyan szőlőtőt, vagy olyan szőlőt, vagy almafát, vagy bármilyen gyümölcsfát, hogy így termi meg a gyümölcsét, hogy... És így hallasz ilyen hangokat a kertből, hogy... Az a szomszéd, azt mondja, Tom. Igen, pottyantos vécében. Az... Szóval... Nem, igaz? Ez hülyeség. Ez hülyeség. De most a viccet félretéve. Soha nem hallottunk még ilyet, igaz? Ez olyan hülyeség lenne. Hogy termi meg a gyümölcsét a szőlő? Puk! Egyszer csak megjelenik. Egyszer csak megjelenik, igaz? Nem erőlködik, egyszer csak megjelenik. És miért jelenik meg? Miért? Azért, mert a szőlőtő kapcsolódik a szőlővessző kapcsolódik a szőlőtőhöz. Ha nem kapcsolódna ez a vessző a szőlőtőhöz, akkor sose teremne gyümölcsöt. És miért tudta gyümölcsöt teremni még? Azért, mert egy egészséges gyökere van. Egy egészséges gyökere van ennek a növénynek. Láttatok-e már esetleg olyan fát, vagy olyan gyümölcsöt, ami ilyen rohadt? És úgy nem az, hogy megrohadt, hanem már a fán ilyen tele van ilyen kukacokkal, meg minden, egészségtelen a gyümölcs. Láttatok már ilyet? Ez azért van, mert a gyökere, vagy a földje egészségtelen a növénynek. De az a gyümölcs, illetve az a gyümölcsfa, amelynek a gyökere egészséges, és amely egészséges talajban van, annak a gyümölcsei mindig egészségesek lesznek. És tudjátok, ez itt a kulcs, amit Jézus próbál elmagyarázni nekünk, hogy ha szeretnétek gyümölcsöt teremni, akkor hozzám kell, hogy kapcsolódj. Ha szeretnéd az életedbe a gyümölcsöket látni, az egészséges gyümölcsöket, akkor muszáj hozzám kapcsolódj. Nincs más út. Azt írja itt az ige, hogy nélkülem semmit nem tudtok cselekedni. És ez az a dolog, amit ma szeretnék nektek mondani, hogy hogy ha szeretnél gyümölcsöket látni az életedben, szeretnél pozitív dolgokat, jó dolgokat látni, akkor kezdj el kapcsolódni Istenhez. És azt mondja Jézus, hogy én vagyok az igazi szőlőtő. Szóval ezek szerint létezik olyan is, ami nem igazi, ami egy hamis dolog. Szeretném feltenni azt a kérdést ma, hogy az igazi szőlőtőhöz kapcsolódsz? Jézushoz kapcsolódik az életed? Vagy valami máshoz? Valaki máshoz? Valami más dologhoz? Mert ez életbevágóan fontos. A saját életed szempontjából ez nagyon fontos, hogy mihez kapcsolódik az életed. Miből táplálkozik az életed. Mert ha Jézushoz kapcsolódik az életed, akkor gyümölcsöket fog teremni. És ez a következménye. Szóval először fontos, hogy kapcsolódj, és utána történik meg a gyümölcs. Attól még, hogy gyülekezetbe járunk, attól még, hogy eljövünk ide a gyülibe, ez nem azt jelenti, hogy növekszik is az életed automatikusan. Attól még, hogy itt vagyunk, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy növekszik az életünk. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy keresztények vagyunk, attól, hogy itt ülünk. Vagy úgy csinálunk, mint hogyha keresztények lennénk. Igaz? Ezt a példát szoktam mondani, hogy attól még, hogy benn ülsz egész nap a garázsodba, attól még nem leszel autó. Nem leszel autó. Oké? Okay? Nem lesz négy kereked, hanem te még mindig ember lesz. Ugyanígy, attól még, hogy itt vagyunk a gyülekezetben, attól még nem leszünk keresztények. Attól még nem biztos, hogy növekszik az életünk. Nem feltétlenül azt jelenti. Szóval szeretném megkérdezni, hogy növekszik az életed, mert ez nem is feltétlenül attól függ, hogy hiszel-e Istenben. Tovább megyek. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy hiszel-e Istenben. Tudjátok, a sátán is hisz Istenben. Sok ember hisz Istenben. Viszont amitől növekszik az életed, az, hogy van-e kapcsolatod a szőlőtővel. Van-e kapcsolatod Jézussal? Ismered-e Jézust? Ismered-e őt? És tudom, hogy ilyen kérdéseket nem nagyon szoktam feltenni, vagy nem tettem még föl eddig a gyülibe, de azt gondolom, hogy ez annyira fontos. Annyira fontos, hogy legyél őszinte magadhoz, és megkérdezz magadtól, hogy tényleg most, okay, eljövök a gyülibe, de igazából kapcsolódik az életem Krisztushoz. Ismerem őt. Ismerem őt személyes módon. Ne arra fókuszálj, hogy gyümölcsöt akar teremni. Ne arra fókuszálj, hogy gyümölcsöt akarjon teremni az életed, mert nem tudsz. Nem tudsz egyedül gyümölcsöt teremni. Nem tudsz te magad egy helyes életet élni. Te a saját erődből nem vagy képes erre. Ne erre fókuszálj, ne a gyümölcsökre fókuszálj, hanem fókuszálj arra, hogy kapcsolódsz-e Istenhez, kapcsolódsz-e Krisztushoz. Szóval a második dolog, a második cél, az a gondolat, amit szeretnék ma veletek megosztani, az, hogy ne a gyümölcsökre fókuszálj, hanem a kapcsolatra. Ne a gyümölcsre fókuszálj, hanem a kapcsolatra. Lehet, hogy vannak céljaid erre az évre. Lehet, hogy vannak olyan céljaid a személyes életedben Krisztussal, hogy okay, szeretnék többet imádkozni. Vagy lehet, hogy olyan célod van, hogy szeretném jobban imádni Isten, többet dicsőíteni. Lehet, hogy van olyan célod, hogy szeretnék engedelmesebb lenni. Lehet, hogy van olyan célod, hogy szeretnék többet szolgálni a gyülekezetbe. Lehet, hogy vannak ilyen céljaid, de a mai este el szeretném mondani nektek, hogy ez csak a gyümölcs. A dicsőítés, az ima, az, hogy szolgálsz, hogy engedelmes akarsz lenni, ez csak a gyümölcs. Ne a gyümölcsre fókuszálj. Fókuszálj arra, hogy ismered-e Krisztust. Fókuszálj a kapcsolatra. Oké? Értitek, hogy miről szeretnék ma beszélni? Értitek? Nem? Igen? Nem? Ja? Szóval lehet, hogy azt mondod, hogy okay, szeretnék engedelmesebb lenni Istennek. Lehet, hogy mondtad már ezt, hogy szeretnék engedelmesebb lenni Istennek. Én azt mondom, hogy add fel ezt, és mondd azt, hogy szeretném megismerni Istent jobban. Mert amikor Jézust megismered, akkor automatikusan azt fogod észrevenni, hogy engedelmes életet fogsz élni. Lehet, hogy azt mondod, hogy szeretnék imádkozni többet. Ez a célom. Add fel ezt a célodat, és mondd azt, hogy szeretném Jézust megismerni jobban. És azt fogod észrevenni, hogy hirtelen elkezdesz imádkozni. Bármerre mész, imádkozni fogsz. Lehet, hogy az a célod ebbe az évbe, hogy szeretném Isten dicsőíteni jobban. Add fel ezt a célodat, és ne ez legyen a célod, ne a gyümölcs legyen a célod, hanem legyen az a cél, hogy megismerjem Jézust még jobban és még közelebbről. És amikor megismered Istent, megismered Jézust, akkor azt fogod észrevenni, hogy dicsőíteni fogod őt. Dicsőítő csapat, nektek is ezt akarom mondani. Ne az legyen a célod ebbe az évbe, hogy dicsőítsük többet Istent, vagy jobban dicsőítsem Istent. Legyen az a cél, hogy megismerjem Jézust jobban. Mert amikor ez a cél, akkor hirtelen megjelennek a gyümölcsök. És hirtelen azt veszed észre, hogy wow, én Isten dicsőítem. Értitek? Ne ez legyen a cél, hanem ne a gyümölcs legyen a cél, hanem a kapcsolat Jézussal. És tudjátok, Isten szeretete is ilyen. Amikor megértjük Isten szeretetét, hogy ő nem azért szeret bennünket, mert teszünk érte valamit. Isten nem azért szeret téged, mert dicsőítetted ma őt. Nem azért szeret téged, mert eljöttél és dicsőítetted őt. Nem azért szeret téged, mert imádkozol. Isten nem azért szeret, mert eljöttél a gyűlibe. Nem azért szeret, mert szolgálsz, hanem azért szeret, mert szeret. Ennyire egyszerű, csak mert szeret, mert ő a szeretet, és ő előbb szeretett bennünket. És amikor mi megértjük azt, hogy Isten szeret minket a cselekedeteinktől függetlenül, akkor azon vesszük észre magunkat, hogy elkezdjük őt szolgálni az egész életünkkel. Mert vissza akarjuk neki adni azt, amit tett értünk. Az az imám, hogy legyen egy kijelentésetek és kijelentésed Isten szeretetéről, hogy milyen nagy Isten szeretete. Mert amikor megértjük Isten szeretetét, akkor nem tudunk máshogy reagálni, csak úgy, hogy elkezdjük őt imádni. És elkezdjük az életünket neki adni. És elkezdünk imádkozni hozzá, és elkezdünk dicsőíteni őt. Ez lesz a gyümölcs. Ez lesz a következménye. Ha helyesen hiszel, helyesen fogsz élni. Ne a gyümölcsre fókuszálj, hanem a kapcsolatra. És ha több gyümölcsöt akarsz látni az életedben, tölts több időt Istennel. Több időt Jézussal. Az ima a gyümölcse Istennel töltött időnknek. Tölts több időt Istennel. És tudjátok, lehet, hogy felteszed azt a kérdést, hogy oké, de mit jelent ez? Hogyan tudom Jézust megismerni jobban? Hogyan tudom őt megismerni jobban? Hogyan tudom, hogy ő közelebb kerüljön az életemhez? Lehet, hogy bennetek egy ilyen kérdés felmerül. Ilyenkor gondolj arra, hogy amikor két szerelmes ember, tehát szerelmesek egymásba, és meg akarják egymást ismerni, mit csinálnak? Egyszerűen csak együtt vannak. Lehet, hogy meg se kell, hogy szólaljanak, csak az a lényeg, hogy együtt legyenek. Hogy együtt töltsenek időt. Amikor két ember szereti egymást, akkor nem azért van együtt, hogy információkat szedjenek ki a másikból, hogy megtudjanak dolgokat a másikról. Jó, persze ez is, de nem ez az elsődleges ok. Egyszerűen csak szeretnének együtt lenni, időt tölteni egymással. És ugyanez van Istennel kapcsolatban is, hogy Isten azért teremtett minket, mert szeretne együtt lenni velünk, időt tölteni velünk. És hogy tudod megismerni Istent? Egyszerűen csak tölts vele időt. Tölts vele több időt. És ez az imám, hogy ebbe az évbe együtt növekedjünk ebbe, és megtapasztaljuk Istent az életünkbe. Megismerjük Istent. Megismerjük személyes módon. Tudjátok, én innen a színpadról elmondhatom azt, hogy milyen Isten, ahogyan én látom. Mondhatok dolgokat róla. Információkat róla. dolgokat róla, de én helyetted nem tapasztal, szóval én nem tudom megtapasztalni helyetted. Vagy fordítva, te nem tudod megtapasztalni helyettem. Itt van a nyelvészünk. Hogy kell mondani ezt? Szóval értitek? Szóval, hogy ezt neked kell megtapasztalnod. Én nem tudom helyetted megtapasztalni. Szóval bátorítalak titeket arra, hogy ez az év tűzd ki ezt célul. Ne azt, hogy többet akarok szolgálni a gyülekezetbe, ne azt a célt tűzd ki, hogy, többet akarok imádkozni, vagy, az életembe bizonyos dolgokat engedelmesebb akarok lenni. Tűzd ki azt célul, hogy szeretném ismerni Istent jobban. Szeretném megismerni őt jobban. Oké? A harmadik, ilyen cél, amit felállítottam, vagy szeretném, hogyha az a vágyam, hogy, a gyülekezetünk a következő szintre jusson, ez az, hogy felejtsük el a kicsinyes dolgokat, hogy befogadjuk a gyógyulást. Ez egy érdekes megfogalmazás. Az a lényeg, hogy, mindjárt fel fogunk olvasni egy igét. Szóval felejtsd el a kicsinyes dolgokat, és fogadd be, hogy befogadd a gyógyulást. Márk 10, 46, 52. Van Bibliátok, akkor keressétek ki. Márk 10, 46, 52. Tomás. Olvassuk fel, Márk 10, 46, 52. Ezután Jerikóba mentek, Jézus a tanítványai, meg az őket körülvevő nagy tömeg. Már kifelé haladt a városból, amikor egy vakkoldus mellé értek, aki az út szélén ült. Bartimeusnak hívták. Ez azt jelenti, Timeus fia. Amikor meghallotta, hogy a názereti Jézus megy arra, kiabálni kezdett. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Sokan rászóltak, hogy maradjon csöndbe, de ő annál jobban kiabált. Dávid fia, könyörülj rajtam! Oké, itt most meg akarok állni. Szóval van itt egy történet egy vak emberről. Képzeljétek el a szitut. Egy vak ember ott ül az út szélén, és hallja, hogy Jézus arra megy. Hallja, hogy Jézus gyógyít vakokat is. Szóval elkezd kiabálni, és mit ír itt az ige? Azt írja, hogy elkezd kiabálni, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam! Ez az ember, abban az időben ez egy nagyon furcsa, meg most is furcsán hangzik, hogy mi az, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam, de az a lényeg, hogy egy vallásos módon, nem egy autentikus módon próbált Jézushoz közeledni. Egy vallásos módon próbálta Jézust hívni, és szólni hozzá. És azt írja itt az ige, hogy többen rászóltak, maradjon csöndbe, de ő onnan jobban kiabált. Dávid fia, könyörülj rajtam. Tudjátok, csak elkezdtem ezen gondolkozni, hogy nagyon sokszor mi is nem egy autentikus módon próbálunk Istenhez közeledni. Egy dolgot hoz Istenhez, amikor próbálsz Istenhez közeledni. Csak egy dolgot. Az őszinteségedet. Legyél autentikus. Ne próbálj meg különböző szép nyelveken beszélni hozzá. Ne próbálj meg vallásos, szép mondatokat összeállítani, amikor Jézust meg akarod szólítani. Egyszerűen csak legyél autentikus, legyél önmagad. Ez az egyetlen egy dolog, amivel gyere Istenhez. Az egyediségeddel, önmagaddal. Okay? Jézus megállt, 49. vers, és azt mondta, hívjátok ide. Szóltak a vaknak, és így bíztatták, bátorság, kelj fel, mert Jézus hív. Ő még a köpenyét is otthagyta, felugrott, és Jézushoz sietett. Itt szeretnék nektek kiemelni egy nagyon-nagyon érdekes dolgot. Ez pedig az, hogy nem tudom pontosan, hogy ott hol van, ő még a köpenyét is otthagyta, és felugrott, és Jézushoz sietett. Hogyha van Bibliátok, vagy amiben alá tudjátok húzni, amit szeretnék itt kiemelni, hogy otthagyta. Azt írja az ige, hogy ott hagyta a cuccát, és felállt. Ez nekem nagyon tetszik. Ott hagyta a köpenyét. Most lehet, hogy ez furán hangzik, de csak képzeljétek bele magatokat. Hányan láttatok már ilyen, akár Budapesten, vagy itt Fehérváron, koldusokat az útszélén? Csöveseket? mindenki látott már, igaz? Budapesten főleg, rengeteg helyen van. Tegnap például mentem Pesten, és két koldus elkezdett veszekedni, és majdnem egymást letámadták, mert az egyik ellopta a másiknak a kabátját. És elég furcsa volt, de gyakorlatilag az ő szintjükön a kabát az egy értékes dolog. És ezen ment a harc. Itt az igében viszont az van, hogy ez az ember nem foglalkozott a köpenyével, nem foglalkozott azokkal a dolgokkal, ami ott volt az életében, egyszerűen felállt és odament Jézushoz. Tudjátok, én hiszem azt, hogy ez az ige azt akarja nekünk üzenni, és azt akarja nekünk mondani, hogy mindannyiunknak az életében vannak olyan kabátok, köpeny, ahogy itt mondja az ige. Olyan köpenyek, olyan kötődések, olyan apróságok az életünkbe. Olyan dolgok, amik annyira fontosak nekünk sokszor, és nem tudjuk elengedni ezeket a dolgokat. És ragaszkodunk hozzájuk. Megbántott valaki, nem kedvel a főnököm, nem hívott vissza, valaki ezt csinálta velem, vagy azt csinálta velem, lerobbant az autóm, tegnap este például. Ezek ilyen köpenyek, idézőjelbe téve az életünkbe, amikre nagyon sokszor ráfókuszálunk, és túlságosan ráfókuszálunk, és amíg ezekre fókuszálunk, addig nem tudunk Jézushoz menni. Szóval ahhoz, hogy befogadjuk a gyógyulást, ehhez el kell felejtenünk ezeket a kicsinyes dolgokat az életünkbe. És annyi ilyen dolog van az életünkben, amik így visszatartanak. Egy negatív beszólás, például a reggel, rányomja az egész napodra a bélyegét. Hányatoknak volt már ilyen? Valaki valami csúnyát tett, beszólt. És mint hogy az egész napod megváltozna. Bátoríthatlak bennetek arra, hogy csak felejtsétek el. Felejtsétek el. Felejtsétek el, mert ezek ilyen kis apró dolgok. És amíg ezekre fókuszálsz, amíg ezekre nézünk, amíg ezeket próbáljuk megtartani, és kötődünk ezekhez a dolgokhoz, addig nem tudunk tovább lépni egy következő szintre az életünkbe. Addig nem tudunk meggyógyulni, addig nem tudunk tovább lépni. Addig ezek visszahúznak az életünkbe, és ott maradnak. Ott maradunk emiatt. Szóval ezek leveszik nagyon sokszor a fókuszt Jézusról. Szerintem egy csomó ember van, nem tudom, ti hogy vagytok, de biztos vagyok benne, hogy vannak itt olyan emberek, akik beléptünk ugye a 2013-ba, de még mindig aggódunk például a munkánk miatt, aggódunk az iskolánk miatt, mit nem tettél még meg, miben nem vagy még jó, vannak benne kiábrándultságok, rossz dolgok, rossz megtapasztalások, és ezek olyanok, mint egy köpeny, amikhez nagyon sokszor ragaszkodunk. Bátoríthatlak arra benneteket, hogy felejtsétek el, mert ezek apró dolgok. És ne engedjétek meg, hogy ezek a dolgok levegyék a fókuszt Jézusról, és levegyék a fókuszt egy egészen új életről, egy nagyobb életről. Szóval azt írja itt az ige, hogy ez a vak, ez felállt, nem aggódott. Nem aggódott azon, hogy valaki ellopja a ruháját, nem érdekelte, elfelejtette, hogy ott van a ruhája. Szóval ebben az évben felejtsünk el, el kell felejtenünk apró dolgokat. Csak felejtsünk el ilyen dolgokat. Felejtsd el, lépj túl, hogyha valaki megbántott, lépj túl, hogyha valaki nem kedvel, lépj túl, hogyha valaki nagyon nagy fájdalmat okozott az életedbe, mert amíg erre fókuszálsz, addig nem tudsz tovább lépni. Így van? Nem tudsz tovább lépni. Szóval csak bátorítalak benneteket, csak felejtsétek el, ne is foglalkozzatok vele, ne is gondoljatok rá. Csak felejtsd el, mert Isten egy jobb dolgot akar hozni. Sokkal jobbat, egy sokkal nagyobbat, egy sokkal szuperebb dolgot. És mi történt ezután, ahogy felállt a vak, és ott hagyta a kabátját? Jézus azt kérdezte tőle, mit tegyek veled, mit kívánsz tőlem? Mester, hogy újra lássak. Elég vicces, hogy Jézus, aki a világ mindenség ura, odáll a vak elé, aki láthatólag is vak, és megkérdezi, hogy mit szeretnél? De tudom azt, hogy Jézus egy céllal kérdezte ezt. És ugyanúgy kérdez meg bennünket ma is, mit szeretnél? Mit szeretnél az életedbe? Jézus kérdezi az életedet tőled, hogy mit szeretnél? Mit szeretnél, mit tegyek veled? És azt mondja ez az ember, hogy mester, hogy újra lássak. Látjátok, itt most már mesternek szólította, nem Dávid fiának, hanem mesternek. Megváltozott a látás Jézusról. Tudjátok, amikor autentikusak vagyunk Istenhez, amikor nem egy vallásos módon jövünk Istenhez, hanem autentikus módon jövünk Istenhez, akkor Isten meggyógyít. Bátorítlak benneteket arra, hogy ne vallásos módon menjetek Istenhez. Szólítsd meg úgy Istent, amilyen te vagy. És lehet, hogy felteszed a kérdést, oké, de hogyan? Hogyan? Hogyan ismerhetem meg őt jobban? Hogyan tudom ezt meg? Hogyan ismerhetem meg? Olvasom a Bibliát, imádkozzak, dicsőítsek, hallgassak valami zenét, vagy mit csináljak? Tudjátok, bármit. Nem az a lényeg, mit csinálsz, az a lényeg, hogy Istennel együtt vagy. És tudok nektek pár tippet adni, de az az igazság, hogy Isten mindenkihez egyedi módon akar szólni. Mózes, emlékeztek a Bibliában, Mózesnek, mikor megjelent Isten, mikor elkezdett szólni Mózeshez, a csipkebokron keresztül, egy olyan dolgon keresztül szólt Isten, ami előtt, olyan dolgon keresztül, amit előtte még soha senkinek nem szólt csipkebokron keresztül. Mózesnek szólt egyedül csipkebokron keresztül. Aztán van egy csomó ilyen példa a Bibliában. Volt egy olyan ember, akinek a szamáron keresztül szólt. És ez nem a Shrek volt, hanem valaki más. Ez a Bozsi poénja volt ma. Neki már ezt elmondtam. Szóval a lényeg, hogy Isten egy egyedi módon akar szólni hozzád. Oké? Egy olyan módon, amilyen módon még soha senkihez nem szólt. Vannak emberek, akik bármin keresztül szólhat. Ezen a vizen keresztül is szólhat Isten, mivel hogy ezt is ő teremtette. Azon a növényen keresztül is szólhat Isten, mert ő teremtette. Bármin keresztül szólhat Isten. Egy képen keresztül, egy zenén keresztül. Például nekem, én auditív vagyok, tehát én nagyon jó a hallásom, és Isten nagyon sokszor ezen keresztül szól. Egy zenén keresztül, meghallok egy gyönyörű zongora részt, és hallom, hogy Isten beszél ezen keresztül, és szól hozzám. És kinek mi? Van aki álmokat lát. Például Zsani nagyon sokszor álmokat lát. Olyan dolgokat álmodik, amin keresztül Isten szól hozzá. Vagy vannak olyan emberek, akik képeken keresztül látnak, vagy egy festményen keresztül, vagy egy építményen keresztül, vagy bármi. És tudjátok miért? Azért, mert mindenki egyedi, és Isten mindenkivel egy egyedi módon akar kommunikálni. Nem úgy, ahogy velem, nem úgy, ahogy a Zsanival, nem úgy, ahogy a Zoltánnal, hanem egy egyedi módon, teljesen egyedi módon, mert te is egyedi vagy. Szóval csak arra bátorítalak, hogy ebbe az évbe ismerd meg Istent, ismerd meg az ő hangját, és tölts vele időt. Erre neked kell rájönnöd, hogy Isten hogyan szól hozzád, min keresztül. Csak bátorítalak, hogy keresd Istent. Oké? Szóval ez volt a harmadik pont. Felejtsd el a kicsinyes dolgokat, hogy befogadd a gyógyulást. Amíg nem tudod elengedni a régi dolgokat, addig nem tudod befogadni az új dolgokat. Oké? Szóval fogadjuk be. És szeretném feltenni azt a kérdést, hogy mi az a köpeny? Mi az a kabát, amit neked el kell engedned ebben az évben? Szeretném feltenni ezt a kérdést, hogy mi az a kabát, mik azok a kicsinyes dolgok, mik azok a szűk gondolkozásbeli dolgok, amiket el kell engedned ebbe az évbe, és el kell felejtened ebbe az évbe. Annak érdekében, hogy egy következő szintre juss. Tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket. Mi ez? Mik ezek a dolgok? És a negyedik, amit még nem rakunk ki, mert ez meglepetés lesz. A negyedik dologról szeretnék most beszélni, és ez az utolsó. És ez szükségem van erre a táblára. Mindenki látja ezt a táblát? Látjátok? Jó, oké. Szeretnék egy kicsit beszélni a prioritásról az életünkben. Mindannyiunknak van egy prioritása. Általában az emberek prioritásban gondolkoznak. Tudjátok, mi ez a szó? Lista. Más szóval, vagy nem tudom. Fontossági sorrend. Prioritás. Nagyon sok ember, sokunknak van prioritás az életében. És lehet, hogy 2013-ban ugyanígy leültél, és azt mondtad, hogy nekem van egy prioritás az életemben. Mi az, ami fontos, mi az, ami nem fontos, mi az, ami az első helyre kerül, mi az, ami második, mi az, ami harmadik, negyedik, ötödik helyre kerül az életembe. Ez jelenti a prioritás. Szeretném megkérdezni azt, hogy kinek van az első helyen Jézus ebben a prioritásban? Ú, de szentek vagytok. Fú, nagyon sok szent ember van itt ezen a helyen. Nagyon jó. Hogy hirtelen leraktam neki a kezét. Szóval, hogyha olyan ember vagy, aki azt mondja, hogy oké, nekem az első helyen Jézus van, mert ő az első, hát mégiscsak gyülekezetbe járok, hát az első helyen Jézusnak kell lenni, akkor szeretném elmondani, hogy teljesen helytelenül gondolkozol. Teljesen helytelenül gondolkozol. Forduljon a melletted lévő emberhez, és kérdezd meg tőle, hogy jól hallottam? Ezt mondta a pásztor. Hogy ne Jézust rakjam a listám első helyére? Komolyan ezt mondta a pásztor, hogy ne Jézust rakjam az első helyre a listámnak? És igen, ezt mondtam. Ezt mondtam. Ne rakd Jézust az első helyre a listádba. Viszont mielőtt megköveznétek, szeretném elmagyarázni. Oké, gondolkozzunk egy kicsit a prioritásban. Jó? Sokunknak van egy ilyen, mondjuk itt van 2013, és azt mondtuk, hogy hát mivel, hogy gyülekezetbe járok, nekem az első helyen Jézus van. Fú, én nagyon-nagyon-nagyon keresztény vagyok. Én szent vagyok, szóval Jézus rakom az első helyre. Tudom, hogy a családomat kéne az első helyre raknom, de muszáj Jézust raknom, mert gyülekezetbe járok. Sokan így gondolkozunk. Őszintén. Az első helyre kéne raknom a barátnőmet, vagy a barátomat, de igazából muszáj Jézust raknom, mert gyülekezetbe járok. És hát én meg főleg pásztor vagyok, tehát én nem rakhatom a Zsanit az első helyre. Hát én pásztor vagyok, mert hát... És egy gyülekezetnek a pásztora vagyok. Szóval mindenképpen Jézus lesz az első helyen. Oké. Okay. Jó. Menjünk tovább a második helyen. Na, itt lesz a család. Itt lesz a család. Itt lesz a barát, barátnő, házastárs a második helyen. Oké. Okay. Mondjuk legyen a harmadik helyen karrier. Ebbe benne van a iskola, a munka, bármi. BMW, bármi. És mondjuk a negyedik helyen lesz a szórakozás. Nagyon sokszor így gondolkozunk egy ilyen prioritásban, igaz? És jól néz ki. Ez egész jó. Ez elég olyan kereszténynek tűnik. Jézus az első helyen, második a család, harmadik karrier, negyedik szórakozás. Ez elég jól hangzik. Viszont azt gondoljuk, hogy ha Jézust rakjuk az első helyre, azt gondoljuk, hogy ez rendben lesz ez a lista, és minden, az életem minden egyes területe rendben lesz. De ez nem igaz. Tudjátok miért? Mert amikor listában egy ilyen prioritás mentalitásunk van, hogy fontossági sorrendeket állítunk az életünkbe, ezzel csak azt érjük el, hogy elszeparáljuk ezeket a területeket az életünkbe, és belerakjuk dobozokba. Külön egy dobozba kerül Jézus, a másik dobozba kerül a család, a harmadik dobozba kerül a karrier, a negyedik dobozba kerül a szórakozás. És azt érjük el, hogy elszeparáltuk ezeket a területeket az életünkben. De mi van akkor, hogyha 2013-ban az történik, hogy a munkám mondjuk elkezd növekedni, több megbízást kapsz, előléptetnek, több pénzed lesz, viszont többet kell dolgoznod. Szóval az történik, hogy a harmadik helyről följön az első helyre a karrier, a munkád. És már megborult a listád. És többet kell, több munkát kell csinálnod, hát muszáj, hogy az első helyen legyen, hát ki kell fizetni a számlákat, azért mégiscsak Magyarországon nem lehet elutasítani egy jó munkát, hát nem? Hát fontos. Szóval feljön az első helyre. De innentől kezdve az egész prioritásod felborul. És azt vesszük észre, hogy amikor a karrier feljön az első helyre, a többi része az életednek ellenségé válik, egymás ellenségei lesznek. És elkezdenek egymás ellen harcolni ezek a területek. És egy versengés alakul ki Jézus, a család, a karrier és a szórakozás között. Vagy bármi, amit leírsz. És elkezdjük méricskélni a dolgokat. Ebből kevesebb, ebből több. És minthogyha ellenséggé válna akár a család, a karrier felé. Nem? Így történik. És elkezdesz többet dolgozni, és a családod azt mondja, hogy figyelj, több családi időre van szükségünk. Mikor lesz több családi idő? És hirtelen azt veszed észre, hogy a családod és a karriered ellenségé váltak, és elkezdenek ellenségeskedni és harcolni egymás ellen. Ez most a családi idő, nem lehetsz állandóan a gyülekezetben. Nem szolgálhatsz ennyit a gyülekezetben, ez most a családi, ez az idő. 60-szor jársz a gyülekezetbe, és 7-szer család. Ez egy kicsit sok. És azt veszük észre, hogy hirtelen a család és a gyülekezet, vagy a szolgálat kezd harcban állni egymással, és elkezdeni harcolni egymással. És azt látjuk, hogy és ez egy mentalitásnak a következménye. Oké? És csak ezzel azt akarom mondani, hogy ennek a mentalitásnak az a vége, hogy amikor azt látod, hogy az egyik terület, mondjuk a karrier elkezd növekedni, ez el fog venni helyet, mondjuk a szórakozásból, vagy el fog venni helyet a családból, és fenyegetve fogja magát érezni a családod, vagy a szórakozás az életedben. Értitek? Ennek a mentalitásnak ez lesz a következménye, hogy ha az életünk valamelyik területe elkezd növekedni, akkor ez egy másik területből fog elvenni. És ez itt a probléma. Mert ilyenkor mi történik? Elkezdünk falakat húzni. És elkezdünk falakat húzni, és kezdjük megvédeni a területeinket. Eddig tudtok követni? És azt mondjuk, hogy ne nyúlj a családhoz, ne nyúlj a szolgálathoz, ne nyúlj a karrierhez, ne nyúlj a szórakozáshoz. Ez az én területem. És tudjátok, egy olyan társadalomban nőttünk fel, amelyik ezt tanította nekünk, ezt a fajta gondolkozásmódot, hogy dobozban elszeparálva gondolkozzunk. Soha nem tudsz egy nagy életet élni, hogyha dobozban gondolkodsz. Ha ilyen a mentalitásod, soha nem fogsz egy nagy életet élni. Máshogy kell, hogy gondolkozzunk. És tudjátok, a Biblia, én hiszem, hogy tanít erről bennünket. Mert tudjátok, mit mond a Biblia? Bármit, amit Isten fölé helyezünk, az a bálványunká válik. Bármi, amit Isten fölé helyezünk, annak a rabszolgái leszünk. Ezt írja a Biblia. A család Isten ötlete volt. A karrier, a munkád Isten ötlete. A gyülekezet, a szolgálat Isten ötlete volt. Miért teremtene Isten olyat, amik harcolnak egymással? Miért teremt Isten olyan dolgokat, hogy harcoljanak egymással? Miért? Miért tenne ilyet? Isten nem teremti egyiket sem így. Mindegyik Istennek az ötlete volt. Szóval Lehet, hogy van egy másik mód, ahogy gondolkoznunk kell ezekről a dolgokról. Egy új mód, egy újfajta gondolkozásmód, amit a Biblia mond el. És hiszem, hogy a Biblia ad válaszokat. És ezért jó a Biblia, és ezért szeretem. Mert Isten ad megoldást az életünk minden területére. Szóval, készen álltok, hogy mi ez az új mód? Oké, akkor ezt letörlöm. Remélem, hogy le lehet törölni. Ezt nem lehet letörölni. Hát, jó. Akkor ez ciki. Akkor megpróbálom majd ide rajzolni. Hol van a toll? Hol raktam? Ja, kösz. Hozzá, Laci? Mit hoz? Jó. Oké. Szeretném felolvasni nektek a... Kolossé 1.15.18-at. Kolossé 1. Kolossé 1.15.18. Valami papírt próbáljátok már megszerezni, léci. Nem tudom, valami, amire tudok írni. Addig felolvassuk ezt az igét. 15. Jézus a láthatatlan Isten látható képmása. Jézus a láthatatlan Isten látható képmása. Szóval, hogyha szeretnéd tudni, hogy néz ki Isten, akkor nézz Jézusra. Jézus a tökéletes képmása Istennek. Jézus kedves, Jézus jó, Jézus nagy lelkű, Jézus megbocsátó. Szóval szeretnéd tudni, hogy milyen Isten, akkor nézz Jézusra. Tovább megyünk. Aki minden teremtény előtt született, és aki által Isten a mindensége teremtette. A mennyei és a földi lényeket. Láthatókat és láthatatlanokat, a szellemi uralkodókat, fejedelmeket, hatalmasokat és kormányzókat. Mindezeket Isten a fia közreműködésével és a fia számára teremtette. A fiú minden teremtménynél előtt létezett, és az egész világmindenséget ő tartja egyben. Ő a feje az eklézsiának. Mi az eklézsia? A gyülekezet, amely az ő teste. Ő a kezdete és forrása mindennek. Pontosan ez is erről beszél, amiről az előbb én, hogy ő a szőlőtő, ő a gyökere mindennek. Ő a legelső, aki a halálból feltámadt. És ez itt a lényeg. Ez itt a lényeg, az utolsó sor. Ezért mindenben és minden tekintetben övé az első hely. Mindenben és minden tekintetben övé az első hely. Gyülekezet, a kulcs, hogy ő mindenben az első. Minden tekintetben az első. Az elején azt mondtam nektek, hogy ne listában gondolkozzatok, igaz? Ezt mondtam az elején, látszik is, hogy ne listában gondolkozzunk. Ne rakjuk az első helyre Jézust a listánkba, igaz? Erről beszéltem. Ne az első helyre rakjuk. Akkor mit mondok most? Azt mondom, hogy ragd mindenben az első helyre. Tedd Jézust az első helyre a családodba. Jézus lesz az első a karrieredben. Jézus lesz az első a munkádban. Jézus lesz az első a családodban. Jézus lesz az első a párkapcsolatodban. Jézus lesz az első a szórakozásodban. Jézus lesz az első mindenben. Oké? Ezt írja az ige. Mindenben és minden tekintetben. Övé az első hely. Szóval a negyedik gondolat, amit szeretném, hogyha megérteni, és az a cél mindenki számára, hogy tedd Jézust az életed középpontjába. Tedd Jézust az életed középpontjába. Oké. Szeretném majd mindjárt lerajzolni nektek. Kösz, Laci. Szuper vagy. Persze. Wow, mire nem jó a körömlak lemosó? Ja, kész fertőtlenítő. Oké, kösz, Laci. Oké. Tedd Jézust az életed középpontjába. Oké, még egy kicsit próbáljátok megfigyelni. Tedd a családod középpontjába. Látja mindenki? Tedd Jézust a családod középpontjába. Tedd Jézust a munkád vagy karriered középpontjába. Tedd Jézust a szolgálatod. Szolgálatod középpontjába. És tedd Jézust a szórakozásod középpontjába. Ez már egészen máshogy néz ki, igaz? Ez már nem egy prioritás, ez nem egy lista, hogy első helyen, hanem azt mondjuk, hogy a családom középpontjában is Jézus lesz, a munkám középpontjában is Jézus lesz, a szolgálatom középpontjában is Jézus lesz, és a szórakozásom középpontjában is Jézus lesz. És tudjátok, amikor ezt megteszed, és az életed középpontjában Jézus lesz, innentől kezdve azt veszed észre, hogy nem lesznek falak. Lehullanak a falak, és nem lesz több versengés. Mert azt fogod észrevenni, hogy minden mindennel kapcsolatban lesz. Azt fogod észrevenni, hogy a szolgálatod lesz a munkád, vagy éppen a családod a szórakozásod, vagy lehet, hogy a szórakozásod lesz a szolgálatod, de az a lényeg, hogy mindennek a közepén Jézus lesz. Jézus az, aki összeköti ezeket a területeket az életünkbe. És tudjátok miért? Azért, mert minden egyes terület emberekről szól. Ne válasszuk szét az életünket. Ne rakjuk dobozokba, hanem helyezzük Jézust mindennek a középpontjába. Mert amikor ezt teszed, azt fogod észrevenni, hogy össze lesz kötve az életed minden egyes területe. És nem lesz több versengés a család és a munka között, vagy a szórakozás és a szolgálat között, hanem azt fogod észrevenni, hogy minden minden. A családom, a szolgálatom és a gyülekezetem. Azt fogod észrevenni, hogy a munkám szórakozássá válik. Hogy a barátaim lesznek a szórakozásom, hogy minden, mindenben Krisztus lesz és Jézus lesz. Jézus lesz a középpontjába az életemnek és minden egyes területének. És nincs több versengés, a falak le fognak omlani. Például a munkádban, ha ő van benne a munkádban is, ha Jézus van a munkádban, és ő a középpontja a munkádban, akkor nem a főnököd miatt fogsz elmenni a munkahelyedre, vagy nem a fizetésed miatt fogsz elmenni a munkahelyedre. Nem azért fogsz elmenni a munkahelyedre, hogy előléptessenek. Azért, hogy önértékelésed legyen, hogy érezd, hogy te vagy valaki, hanem azért mész el, mert már valaki önértékelést adott az életedbe. És ez Jézus Krisztus. Amikor Jézus van a munkahelyed középpontjába, akkor nem a fizetés miatt fogsz menni, hanem Jézus dicsősége miatt, Isten dicsőségére mész. Amikor elkezdesz szolgálni a gyülekezetbe, és mondjuk felszolgálsz ott hátul egy kávét, vagy kihozod ide előre ezt a táblát, vagy lehet, hogy takarítasz, és senki nem lát, és senki nem vagy fönn a színpadon, csak a háttérben dolgozol, akkor tudd azt, hogy Isten dicsőségére dolgozol. És amikor Jézus van a szolgálatod középpontjában, akkor sose fogsz kiégni. Sose fogod azt érezni, hogy ez nekem már, ebben már belefáradtam. Amikor Jézus van a munkád középpontjában, sose fogod azt érezni a munkádban, hogy elegem van a munkámból. Amikor Jézus van a munkád középpontjában, akkor nem fogsz panaszkodni a munkád miatt többet. Tudjátok, olyan sokszor panaszkodunk. Panaszkodunk a munkánk miatt, a szolgálatunk miatt, de amikor Jézust helyezed a középpontjába ezeknek, akkor többé nem fogsz panaszkodni. Mert úgy fogod felfogni, hogy lehet, hogy Isten ezen keresztül akar szolgálni. Tudjátok, én elkezdtem gyerekekkel dolgozni, gyerekeket tanítani, kis pici, 1-2-3 éveseket, és néha meg eddig is pedagógus voltam, és kis gyerekeket is tanítottam, és néha, megmondom őszintén, nagyon-nagyon idegesítőek. És nagyon sok türelem kell hozzájuk. De abban a pillanatban, amikor a munkám középpontjába Jézust rakom, amikor azt a kisgyereket úgy tanítom, és már tökre idegesít, de Jézust rakom a középpontba a munkámnak, akkor azt veszem észre, hogy lehet, hogy a következő Mózes tanítom. Lehet, hogy a következő Illés tanítom. Lehet, hogy a következő nagy vezetőt tanítom, aki Magyarországra ébredést fog hozni. Lehet, hogy a következő dicsőítő vezetőt tanítom. Lehet, hogy a következő pásztor tanítom. Ki tudja, hogy Isten mire fog felhasználni? Ha Jézust rakod a munkád középpontjába, meg fog változni a gondolkozásmódod. Amikor Jézust rakod a családod középpontjába, lehet, hogy teljesen a feje tetejére áll a családod, és lehet, hogy mindenki megőrül a családodban. Lehet, hogy nagyon nehéz dolgokon mész keresztül, de ha Jézus van a középpontban, akkor csak felnézel Jézusra, és tudod azt, hogy minden rendben lesz. Hogy Isten tartja össze a dolgokat. Amikor Jézus van a szolgálatod középpontjába, amikor eljövünk ide a gyülekezetbe, vagy bármit csinálsz, az utolsó munkát, lehet, hogy takarítod a WC-t, lehet, hogy felmosunk. Tudjátok, hány évig csináltuk ezt minden? 8 éven keresztül pakoltuk a technikát egy padlásról le minden egyes vasárnap. Nem csak ezeket a hangszereket, hanem a hangfalakat, mindent. És senki nem látta ezt. De amikor ezt csináljuk, és amikor Jézust rakjuk a szolgálatunk középpontjába, akkor sose fogunk kiégni. Mert nem magunk miatt csináljuk, hanem egy nagyobb cél érdekében. Ez pedig Isten. Rakd a családod, a munkád, a szolgálatod, a szórakozásod, és bármi, ami csak van az életedben, ami fontos neked, ennek a középpontjába Jézust. Tedd a karriered középpontjába. Tedd a zenéd középpontjába, amit játszol. Tedd a tanulmányaid középpontjába. Tedd az egyetemed középpontjába. És amikor ezt teszed, akkor egyszerűen a megjelenésed meg fog változni. Más ember leszel. Máshogy fogod látni a dolgokat. Tudjátok, a legjelentőségteljesebb dolog ezen a földön az, amit egy ember tehet, hogy Isten céljait szolgálja. Ez a legnagyobb. Tedd mindenbe Jézust. Munkádba, családodba, szolgálatodba, szórakozásodba. És többé nem lesz versengés, hanem minden problémád meg fog oldódni. Legyen ő a központja. Szeretnék bátorítani benneteket. Sokan tudom, hogy különböző területen tanultok, vagy dolgoztok. Hiszem azt, hogy miközben Isten terveit szolgálod, ezen keresztül Isten fel fog használni, hogy ezt a világot jobbá tedd. Hogy megold nagy dolgokat ebbe a világba. Megold akár a válságbeli dolgokat, vagy vezetésbeli politikai dolgokat. Én hiszem ezt, hogy miközben Isten felhasznál az ő céljaira. Isten fel fog használni egyben abban is, hogy megold ezeket a világnak a nagy problémáit és nagy dolgait. Ha sportoló vagy, mondd azt, hogy sportoló vagyok Isten dicsőségére. Ha fodrász vagy, mondd azt, hogy fodrász vagyok Isten dicsőségére. Ha zenész vagy, mondd azt, hogy zenész vagyok Isten dicsőségére. Ha pedagógus vagy, mondd azt, hogy pedagógus vagyok Isten dicsőségére. Ha üzletember vagy, mondd azt, hogy üzletember vagyok Isten dicsőségére. Ha asszisztens vagy, mondd azt, hogy asszisztens vagyok Isten dicsőségére. Ha takarítasz, mondd azt, hogy takarító vagyok Isten dicsőségére. Ha azt mondod, ha babysitter vagy, mondd azt, hogy babysitter vagyok Isten dicsőségére. Ha grafikus vagy, mondd azt, hogy grafikus vagyok Isten dicsőségére. Ha nyelvész vagy, mondd azt, hogy nyelvész vagyok Isten dicsőségére. Bármit csinálsz, mondd azt, hogy ez vagyok Isten dicsőségére. Rakd Jézust a középpontjába az életednek, az óráidnak, a munkádnak, minden egyes percennek a középpontjába. Ne a listára rakd, hanem rakd a középpontjába. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Jézus, azt, hogy tanítasz bennünket ma. Uram, ma szeretnénk téged rakni az életünk középpontjába. Szeretnénk téged rakni az életünk középpontjába. Szeretnénk a családunk középpontjába, a kapcsolataink középpontjába, a munkahelyünk, a karrierünk középpontjába tenni téged. Az életünk minden egyes részét szeretnénk neked felajánlani. Uram, nem akarunk az első helyre rakni, nem akarjuk prioritás szerint rakni az életünket, egyszerűen csak szeretnénk téged helyezni az első helyre. Szeretnénk mindenben az első helyre rakni az életünk minden egyes területén. Uram, bocsáss meg, amikor sokszor rosszul gondolkoztunk erről, és ne haragudj, Uram, arra, hogy föléd emeltünk dolgokat, amik báványá váltak az életünkbe, amik fontosabbá váltak, mint te. Uram, te vagy a legfontosabb az életünkbe. Szükségünk van rád, Jézus, ma. Uram, téged dicsőítünk. Jézus, jöjj az életünkbe, és legyél te a középpontjába. Legyél te a középpontjába az életünknek. Uram, dicsőítünk. Uram, szeretnénk ma ismerni téged. És jöjj, Uram. Szeretném megkérdezni tőletek azt, hogy van-e itt valaki, aki szeretné Jézust rakni az életének a középpontjába? Van-e valaki, aki elkötelezi magát ma arra, hogy Istent helyezze az életének a középpontjába minden egyes részben, minden egyes területen? Azt mondod, hogy igen, Uram, itt vagyok, és nem akarlak a listám elejére helyezni, hanem a közepébe az egésznek. Hányan vagytok ilyenek? Kérlek, tedd fel a kezedet, hogyha szeretnéd ezt elmondani, ezt az imát, akkor csak szeretnék imádkozni, érted? Uram, dicsőítünk téged. Uram, imádkozok ezekért az emberekért, és imádkozok a gyülekezetünkért. Imádkozok, Uram, azért, hogy Uram, ne csak egy utolsó helyen legyél az életünkbe, szeretnénk téged helyezni a közepébe. Uram, ma meghozzuk ezt a döntést. Meghozzuk, Uram, a döntést, Uram, hogy te vagy az életünk közepe, te vagy az életünk középpontja. Uram, meghozzuk azt a döntést, hogy téged fogunk mindenek elé helyezni. És Uram, köszön neked azt, hogy te az életünket a legjobb módon és a leghelyesebb módon fogod irányítani és vezetni. Uram, köszön neked, és ma eldöntjük és meghozzuk ezt a döntést. Uram, és szeretnénk együtt növekedni, mint gyülekezet. Uram, és szeretnénk hazamenni. Szeretnénk, amikor egyedül otthon vagyunk, akkor is téged keresni. És mindenhol, bárhol járunk, bármit teszünk, érted szeretnénk tenni. Uram, zenész vagyok, pedagógus vagyok, fodrász vagyok, asszisztens vagyok, üzletember vagyok, babysitter vagyok a te dicsőségedre, te érted. Odaadom neked az életemet. Szeretném azt is megkérdezni, hogy a másik legfontosabb kérdést, amit a mai napon feltehetek, ez pedig az, hogy nem az, hogy hiszel-e Istenbe, hanem az a kérdésem, hogy ismered-e Istent? Ismered-e Istent? Ismered-e őt személyes módon? És lehet, hogy azt mondod ma, hogy Géza, nem igazán ismerem, de szeretném megismerni. Szeretném megismerni Jézus Krisztust egy személyes módon. És szeretnék ma kapcsolódni hozzá. Akkor itt a lehetőség, hogy meghozz egy döntést. Ha szeretnéd meghozni ezt a döntést, kérlek, hogy csak mutasd ezt, jelezd ezt felém most, emeld fel a kezedet, hogyha szeretnéd ezt a döntést meghozni. Szeretnéd megismerni Jézust személyes módon az életedbe. Van még valaki? Oké. Ez jó, ez nagyon jó. Van még valaki, ki szeretné megismerni Jézust egy személyes módon? Oké. Szeretném imádkozni értetek. És lehet, hogy nem tetted fel a kezedet, de lehet, hogy azt mondod, hogy oké, én is szeretném megismerni Jézust. Ez a legfontosabb kérdés, amit feltehetek ma neked, ami megváltoztathatja az életedet, hogy ismered-e Istent, ismered-e egy személyes módon Istent. Imádkozzunk most. Jézus, szeretnélek megismerni ma téged. Szeretném neked adni az életemet a mai napon. Szeretnélek ismerni személyes módon. Nem másokon keresztül, hanem szeretnélek én magam megtapasztalni egy egyedi és személyes módon. Kérlek, hogy jöjj be az életembe. Elfogadom a megbocsátásodat. Szükségem van rád. Jöjj és töltsd be az életemet. A mai naptól kezdve legyél az életem középpontja. Vezess, irányíts. Én beléd vetem ma a hitemet, és bízok benned, és bízom a vezetésedben. Jézus nevében. Amen. Amen.
Köszönjük, hogy hallgattad a Keresztény Közösség Egyház tanítását. Reméljük, inspirált és bátorított. További információt a kkr.hu vagy az extremgeneráció.hu weboldalon találsz.